Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Isten szavát, úgy, amint megírva található, a 99. Zsoltárban. A 99. Zsoltár verseit olvasom. Uralkodik az Úr, reszkessenek a népek. A kerúbokon trónol ő, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, magasan fölötte van minden népnek. Magasztalják nagy és félelmetes nevét, mert szent ő. Hatalmas király vagy, szereted a jogosságot. Te állapítod meg, mi a helyes, te szolgáltatsz Jákóbnak jogot és igazságot. Magasztaljátok Istenünket, az Urat, boruljatok le lábazsámolya előtt, mert szent ő. Mózes és Áron a papokkal együtt, Sámuel és akik nevét segítségül hívták az Urat, és ő válaszolt nekik. Felhőoszlopból szólt hozzájuk, ők pedig megtartották intelmeit és a nekik adott rendelkezést. Urunk Istenünk, te válaszoltál nekik, megbocsátó Istenük voltál, bár megtoroltad tetteiket. Magasztaljátok Istenünket, az Urat, és imádjátok őt szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk. Urunk lelke, adja, hogy a mi szívünkből is ilyen gyönyörű magasztalás hadd fakadjon fel. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk, ezen a vasárnapon szentségedért dicsérünk és áldunk téged először is. Köszönjük neked, hogy te nem olyan vagy, mint mi. Köszönjük neked, hogy nem vagy részrehajló. Köszönjük neked, hogy nem vagy bosszúálló, hogy nem vagy hirtelen haragú sem. Köszönjük neked, hogy türelmesen tanítasz, vezetsz bennünket. És hálás a szívünk azért is, mert úgy tudhatjuk a Szentírásból, hogy nem egy pillanat alatt akarsz bennünket tökéletessé tenni, illetve ha ez nem sikerül, akkor sem vagy elégedetlen, és nem legyintesz és nem mondasz le rólunk, hanem te a bennünk végbe menő apró fejlődésnek is nagyon tudsz örülni. Jó atyán, köszönjük ezt a te szentségedet, hogy semmiben sem vagy olyan, mint mi. Köszönjük ugyanakkor, hogy az Úr Jézusban mégis olyanná lettél, mint közülünk egy, kivéve a bűnt. Köszönjük, hogy az Úr Jézus olyan közel jött hozzánk, hogy karnyújtásnyinál is közelebb van. Köszönjük azt a csodálatos üzenetet, amit ez a számunkra jelent, hogy a Szent Isten, aki semmiben sem olyan, mint mi, a mi javunkat akarja. Vállalja, hogy küszködik velünk, vállalja, hogy éveken, évtizedeken át kivárja azt, amíg bennünk, szívünkben, lelkünkben egy-egy döntés megszületik. Jó atyán, köszönjük, hogy ilyenként mutatkozol be. Ugyanakkor köszönjük, hogy arra is figyelmeztetsz, hogy jogos a rettegés te tőled, mert ha túlságosan elgondolkodjuk az időt és nem hallgatunk rád, akkor ítéleteddel fogjuk szembe találni magunkat. Könyörögve kérünk, add úgy az igét ma nekünk, hogy értsük azt, hogy te mi mindenben vagy más, mint mi, de mi mindenben szeretnél bennünket is másakká tenni, mint amik most vagyunk. Kérünk, add, hogy ne legyintsünk, hogy van még időnk 10-20-50 év erre, mert nem tudjuk, mit hoz a holnap. Könyörögve kérünk, add, hogy megbecsüljük, áron is megvegyük az adott pillanatot, amelyben neked szolgálhatunk, amelyben a tieiddé lehetünk, add, hogy az egész életünk ilyen lehessen. Kérünk, bocsáss meg nekünk azt a sok rosszat, amelynek még mindig helye van a szívünkben, a gondolkodásunkban, és olykor még szavakká, tettekké is lesznek ezek a gondolatok. Könyörögve kérünk, irgalmazz, add, hogy tudjunk győzedelmeskedni a te erőddel saját magunk felett, hogy elkezdjünk rád hasonlítani, hiszen ezért és erre választották ki bennünket. Ámen. Énekelt imádságunk, amely alatt a gyerekek gyermekisten tiszteletre mennek, a 227. dicséretnek az első verse. 227. dicséretünk első versét énekeljük. A mi szívünk csak te hozzád, Jézus, óhajtozik.
Amen.
az ige, amellyel Urunk az imént hallottak mellett szívünket keresi ebben az ünnepi órában, Márk evangéliuma 12. fejezetében van megírva, mégpedig a 13. verstől a 17. versig terjedő szakaszban. Márk evangéliuma 12. fejezetének 13. és következő verseiből így szól hozzánk az ige. Elküldtek az Úr Jézushoz a farizeusok és a Heródes pártiak közül néhányat, hogy egy kérdéssel csalják törve. Oda mentek tehát, és így szóltak hozzá. Mester, tudjuk, hogy igaz ember vagy, és nem törődsz azzal, hogy ki mit mond, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy sem? Fizessünk-e, vagy ne fizessünk? Ő pedig, ismerve képmutatásukat, ezt mondta nekik. Miért kísértetek engem? Hozzatok egy dénárt, hadd lássam. Azok pedig hoztak egyet, és ő megkérdezte. Kié ez a kép és ez a felirat? Ők pedig így feleltek, a császáré. Jézus ezt mondta nekik. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené. És igen, elcsodálkoztak rajta. Foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, úgy általánosságban, de akár egy-egy konkrét helyzetben is nagy kérdése a keresztény embernek, hogy mit is vár el tőle az Isten. Mi emberek általában a kényelmes megoldásokat szeretjük, ezekre hajlunk. Ez látszik az egész civilizációnknak a fejlődéséből is. Mert nem az a fontos, mondjuk, hogy hogyan lehetne minél kevesebb energiát felhasználni, hanem az első szempont a találmányok, berendezések tervezésénél az, hogy hogyan lehetne még kényelmesebbé tenni az emberek életét. Hogyan lehetne még kevesebb munkával még nagyobb hasznot elérni. Az csak manapság kezd fontossá válni, amikor már szinte késő, hogy arról is gondolkodjanak a feltalálók, illetve mi a találmányoknak a felhasználói, hogy vajon a kényelmünkért van-e jogunk elpazarolni a következő nemzedékek életét. A kényelem szeretet sajnos nagyon hamar el tud uralkodni a hívő embernek a hitéletében is, ha nem vigyáz magára. Nyilván ennek óriási nagy löketet ad a világnak a gondolkodása, amit nem is rejt véka alá, hogy a vallás az magánügy. Nem szabad hirdetni a hitünket, és sokakat tényleg egyáltalán nem is érdekel az életünknek, a lelkünknek ez az oldala. Nem foglalkoznak azzal, hogy akivel beszélnek, az egyáltalán Isten hívője, vallásos-e, és ha igen, akkor hová tartozik, miért oda, miért jó az neki. Ha a vallás valóban magánügy lenne, akkor kellene, hogy legyen egy vallásos életünk. És kellene egy olyan hétköznapi egyen életünk, amikor pont olyanok vagyunk, mint az összes többiek, még véletlenül se látszik rajtunk, hogy hiszünk az Úr Jézusban. Hát érezzük, hogy ez milyen fonák dolog lenne, különösképpen a Biblia tanításának a szemszögéből. Hiszen a vallásosságunk csak akkor lehetne magánügy, ha azt az összes többi emberre nézve eltitkolnánk. Ezt várja el a mai posztmodern világnak a közfelfogása a keresztjénektől. Általános értelemben, meg egyénileg is munkahelyeken, adott esetben családban, médiában, mindenfelé. A probléma ezzel az egésszel csupán az, hogy a keresztjének hajlamosak is ezt a kényelmesebb utat választani. Mert mindig kényelmesebb a világnak szót fogadni, mint szembe menni az árral, és az Istent választani. Az, hogy hogyan beszélek a társaimmal, a templomon kívül, hogy hogyan viselkedek a szomszédommal, egy kényelmesen gondolkodó keresztény ember számára már túlmegy a vallásosságnak, a kereszténységnek a határain. Nem kell, hogy kiderüljön rólam, hogy én kihez tartozom. Magánügy. Isten szerint azonban nem az. Hadd adjanak a mai igék, böjt 5. vasárnapján elszántságot nem magánügy keresztjén életünk komolyabban vételéhez. Az Úr Jézus korában ez a fajta filozófiai, meg társadalmi megállapodás, hogy a vallás magánügy, még nyilván nem volt megszokott, nem volt elterjedt, olyannyira nem, hogy még a királyokat is imádság mellett koronázták meg, adott esetben akár a templomban, de mindenképpen a vallási vezetők jelenlétében. De mégis nagyon furcsán gondoltak egyesek, akkor is már a hitéletnek a hétköznapi vonatkozásaira. Nem akarták felismerni itt ebben a konkrét történetben, az Úr Jézusban a messiást, éppen ezért törbe akarták őt csalni, hogy megszabadulhassanak tőle. Hiszen az Úr Jézus az életükben feszülő ellenmondásokra, bűneikre mutatott rá. Ez pedig nagyon zavarta őket. Mert abból, ha van egy vallásos életem, meg van egy hétköznapi, abból mindig feszültség lesz a két élet között, amit én, ha így élek meg, fogok szokni sajnos, és egy idő után már nem is veszem észre, már nem is zavar, de akik körülöttem élnek, azok ezt látják, és az Úr Jézus különösképpen is látta ezeket a fonákságait annak a világnak, amelybe ő testet öltött, amelybe beleszületett. Hát ezért volt ilyen nagy ellenállás ővele szemben, mert ezekre a megszokott és természetesnek vett dolgokra, hogy másképp viselkedünk a templomban, mint a munkahelyen vagy otthon, ezekre ő azt mondta, hogy ez így nincsen jól, nem lehet ezt csinálni, az Isten erre nem adja az áldását. Nagyon nagy kísértés ugyanakkor minden ember számára, hogy eltusolja a bűneit. Nem szeretünk szembesülni a hibáinkkal, a tévedéseinkkel, ez általános emberi dolog. Csak hát itt az evangéliumi történetben nem az egyik ember figyelmezteti a másikat, hanem az Isten az, aki megszólít, aki a hibákra rámutat. És ugyanez történik tulajdonképpen, mivel hogy én az ige üzenetét hirdetem most nektek, és nem a magam fennkölt okosságaival szeretném ezt a hatalmas, gyönyörű templomot betölteni. Na szóval, ami innentől következik, az sem az én fejemből pattan ki, és nekem ugyanannyira szól, mint nektek. Nem az egyik ember mutat rá a másik ember hibáira, hanem az Isten az, aki rámutat. Ha én egy másik ember kritikáját nem fogadom el, az még önmagában nem feltétlenül rossz. Hiszen könnyen lehet, hogy nincs is igaza, mert nem tud mindent rólam. És az elsőre látszik, hogy amit mond, az nem igaz. Az is lehet, hogy nem fontos, amit mond. Valamit kritizál, de az egy lényegtelen dolog. Viszont az Isten kritikáját, na azt nagyon komolyan kéne venni. Mert ha azt elhesegetem magamtól, akkor azzal együtt az örök életet, magát az Istent is elzavarom, elküldöm magamtól. A mai keresztény közösségek egy részében, különösen Nyugat-Európából jönnek ilyen hírek. Probléma az, hogy hisznek ugyan a maguk módján az Úr Jézusban, mint egy csodatevőben, egy segítőben, gondviselőben, aki nagyon szereti ezt a világot. Csak a dolog másik oldala elsikkad, mert arról, hogy nekünk embereknek bűneink vannak, és hogy azokat be kell fejezni, hogy meg kell térni belőlük, mert az Úr Jézus szeretete éppen egy teljes és folyamatos megváltozásra akar rávenni, na erről nem szívesen hallanak. Arról, hogy minden ember csak kegyelemből üdvözülhet, arról még talán igen, de hogy ehhez őszinte bűnbánatra, bűnvallásra van szükség, már nem szeretnek hallani ezek a kapni akaró, de változni tenni nem akaró keresztény emberek. Áldott az Isten azért, mert róluk sem veszi le a kezét. Nagyon jól láthatjuk itt ebben az evangéliumi történetben, hogy még az önimádó, önelégült emberek felé is a bűnbánatra, a maguk minél jobb megismerésére buzdító igéket mond az Úr Jézus. Az evangéliumi történetben úgy hallottuk, hogy felfogadott, felbérelt emberek mentek oda az Úr Jézushoz azzal, hogy törbe csalják. Ez volt az ő menetelük célja. Mert nagyon magabiztosak voltak. Ők is, meg a megrendelők is. Ez egy sima ügy lesz, nem is adunk nektek ezért túl sokat. Oda mentek, bekérdeztek, vége az egésznek. Nem gondolták ezek a felbérelő Heródes pártiak, meg írástudók, hogy nekik esetleg változni kellene. Hát őket ne kritizálja se ez a Jézus, se az Isten. Ők ugyanis tökéletesen megtartják a parancsolatokat, ők ugyanis pontosan tudják, minden helyzetben, hogy mikor mit kell tenni. Akkor is, és ma is ugyanez a helyzet. Az az ember, aki magában bízik, Legfeljebb csak kapni akar az Istentől. Kinyújtja a kezét, na, akkor adjál valamit. Vagy ahol az én kezem rövid, ott jöhet az Isten, hogy az én akaratomat teljesítse. Aztán meg menjen vissza oda, ahonnan jött, majd előkerül megint, ha én szólítom. Az az ember, aki nem fogadja el Krisztust az élete urának, legfeljebb úgy gondol rá, mint a keleti mesében a dzsinnre a lámpában. Azért van, hogy az én kívánságaimat teljesítse. Mikor szükség van rá, gyorsan odakapok, előjön, megteszi, amit akarok, aztán mehet. Az Úr Jézusban is ezért nem ismerték fel nagyon sokan a messiást, mert ő ugyan minden jóval megajándékozta a ráfigyelőket, a körülötte egyáltalán csak megjelenőket, de mindig elhangzott az is, hogy ez a dolog nem önmagáért van, a célja az, hogy végre térjetek az Istenhez. Szóval kapni akartak, de szót fogadni, tenni már nem nagyon voltak hajlandók. A legnagyobb ajándékért cserébe sem. De az Úr Jézus tanítványává kell szegődni azért, hogy az örök élet, az üdvösség valakinek a birtokába jusson. Hát erre aztán már nem voltak hajlandók. Nem ismerték be, hogy bűnös az életük, ezért voltak az Úr Jézus kortársai mindenre képesek Jézus ellen. Ő azonban láthatjuk még ezeket az ellene felbérelt embereket, és az ő felbújtóikat is a lehető legkomolyabban vette. Olyan nagy tanulság ez egyébként az ilyen kísértéseknek kitett keresztjén ember számára. Nem kezdett el élcelődni rajtuk. Nem zavarta el őket, hogy előbb törjetek össze, aztán majd jöhettek. Aztán majd ti tudakolhatjátok az Isten nagy titkait. Az Úr Jézus még ezeket az öntelt kísértőket is a megtérés fontosságára figyelmeztette. Persze a rájuk szabott módon, nem úgy, ahogyan olyanokat, akik hittel közelítettek hozzá. Válaszát így kezdi. Miért kísértetek engem? Nagyon fontos ezt a kérdést megjegyezni, és időről időre saját magunknak is feltenni, az Istennel való viszonyunkra nézve. Ugyanis mi mai emberek is tudjuk az Istent kísérteni, még akár úgy is, ahogyan ezek a felbérelt kísértők a bibliai történetben tették. Hiszen az Istenben elsősorban bízni lehet és kell, és nem szabad felesleges és kötözködő kérdéseket feltenni neki. Magunk miatt nem szabad így viselkedni, magunknak ártunk vele, látjuk, az Úr Jézus nem fordított nekik hátat. Bármilyen kellemetlenkedő, kényelmetlen kérdést tettek fel, mindannyiszor azt olvassuk, hogy legalább valamit válaszolt. Vagy a kérdésre, vagy valami másra, de soha nem hagyta szó nélkül. Még amikor ugye vádolják őt, hogy te vagy hát a Messiás, mondd meg nekünk azon nyomban, azt mondja rá, hogy te mondod. De ezen is el lehet gondolkodni. Szóval nem hagyja szó nélkül még az ilyeneket sem, ők viszont maguknak nagyon-nagyon sokat ártanak. Az Isten komolyan vesz, de ez mit sem segít rajtunk, ha mi nem vesszük komolyan őt. Hogyan kísérthetem én hívő emberként, aki a Bibliából ismerem az élő Istent? Hát például azzal, ha folyamatosan olyan kérdéseket engedek meg magamnak az Isten felé, amelyekre már kaptam választ, csak éppen az nekem nem tetszik. Nem arról beszélek, mikor az embernek egy-egy élethelyzetben újra tisztáznia kell a hitét és saját magát, akkor feltehetem ugyanazt a kérdést. De ha mi sem változott, csak én szeretnék már valami másféle választ kapni, akkor azzal kísértem az Istent. Aztán azzal is kísértem, ha magamat kímélendő, az Istenre akarom az életem döntéseit bízni. Nagyon jól értsétek, amit most mondok, mert ez nagyon fontos, hogy pontosan megértsétek. Tehát nem azt mondom ezzel, hogy nem kell az életünk kérdéseit tisztázni az Úrral, de nem az a keresztény élet, ha én magam semmit se teszek addig, míg az Isten helyettem valamit el nem dönt. A keresztény élet az, hogy menetben vagyok folyamatosan. Figyelek az Istenre, és amikor megállít, akkor állok meg, mikor nem állít meg, akkor pedig hozom a döntéseimet úgy, hogy vele vagyok közösségben. Mert az életet nekünk kell élni, a döntéseket mi hozzuk, ezért a miénk a felelősség is. Ha a hívő élet azt jelenteni, hogy semmit sem csinálhatok egyedül, mindenben az Istennek kell helyettem dönteni, hát akkor nem is lenne igazából emberi élet. Ő mindenben segít, mindenben. De a döntést azért mégiscsak nekünk kell meghozni magunkról. Az is egy döntés, egy rossz döntés, ha megkérdezem ugyanaz Urat, de nem hallgatok rá. Aztán megkísértés az Úr faggatása minden olyan alkalommal, amikor nem józanságból, nem szív szerinti vágyból keresem az Istennek a társaságát. Minden ilyen kísértés ítéletes dolog, ezt jegyezzük meg. De az Isten kegyelméből még ez is az ember hasznára válhat, ha végül megengedi, hogy az Isten érvei meggyőzzék. Kísértésből megyek ugyanoda, de amit ő válaszként felel az én kísértő gonoszságomra, ha engedem, hogy az engem meggyőzzön, és a szívem megváltozik, és már nem a hibát keresem, már nem kísérteni akarom az Istent, abban az esetben még ez a dolog is a javamra válhat. Az Úr Jézus evangéliumi kísértőivel éppen az volt a baj, hogy ők nem hagyták magukat. Úgy írja Márk, hogy elcsodálkoztak. De hát ezzel vége is lett, maradt minden a régiben. Nem változott meg a szívük. Ismertem egy férfit, aki felnőttként fogadta be az Úr Jézust. Éveken át a megtérése előtt azért olvasta a Bibliát, ez volt az ő szánt szándéka, hogy megtalálja benne a hibát. Megkeresem, megtalálom, okos fiú vagyok én, gondolta magában. És akkor leleplezem ezt az egész hazugságot, hogy milyen nagy mese ez az egész kereszténység, meg a Biblia egy mesekönyv, de jót fogok én ezen nevetni. Esztendőkön át minden nap órát, legalább egy órát áldozott erre a saját elmondása szerint, hogy azért olvassa a Bibliát, hogy felfedezze benne a hibát. Tudjátok, mi lett ennek a vége? Az, hogy nem talált hibát. Sőt, az Isten szent lelke az ige olvasás közben meggyőzte őt arról, hogy a Bibliában nem csak hiba nincs, hanem annak minden egyes szava igaz. Hogy az Isten valóban odaadta az egyszülöttjét, értünk bűnösökért, Isten kísértőkért. Ez az Isten válasza arra, hogy milyen gonoszul közelítünk hozzá. Kedves gyülekezet, ennek már több mint 10 esztendeje, és ez az ember azóta hitben jár, és boldog, hogy ugyan kísérteni ment az Istenhez. Eleve megfontoltan, kitartóan, esztendőkön át, több száz alkalommal. És az Isten mégis meggyőzte őt. Ennek a gonosz szívbeli szándéknak az ellenére ennél is hatalmasabb tudott lenni az Úr. Tehát ehhez valamit azért neki is tenni kellett, annyit, hogy fel kellett adnia a saját véleményét, és el kellett fogadnia azt, amit arra az Isten mondott. Tehát azt a gondolatát, hogy a Bibliában hiba van, hogy az Isten nem létezik, ezt a gondolatot neki fel kellett hagynia. Ez egy tudatos döntés volt, enélkül nem tudta volna az Isten meggyőzni őt nyilván, tehát ez volt a meggyőzés lényege, hogy döbbenjen rá, hogy van Isten, és az Isten olyan, ami ennek az igében bemutatkozik. Sajnos azok az emberek, akik az Úr Jézust ebben a ma felolvasott történetben tudatosan kísértették, még véletlenül se voltak kíváncsiak a válaszára. Nem érdekelte őket a Krisztus, ők csak megszégyeníteni akarták. Megzavarni, eltántorítani, nevetségessé tenni a hallgatói előtt. Ennyire nem gondolták, hogy tényleg az Isten fiával állnak szemben. Már az első mondattól fogva nem tudták követni az Úr Jézust, amikor azt mondta, hogy őt az Atya küldte. Már itt elveszítették a fonalat, mert ezt nem tudták elhinni neki. Egyetlen egy esélyt sem kapott. Azt a szörnyű bűnt látjuk tehát itt, mikor az ember annyira magabiztos, hogy még az Istennek is ő akarja megmondani, hogy mi az igazság. Még ő akarja az Istent móresre tanítani. És akkor is igaz ez a mondat, ha alapul vesszük, hogy ezek az emberek nem gondolták, nem hitték, nem fogták fel, hogy Jézus valóban az Isten fia. Hiszen éppen azért nem gondolták, hogy Jézus az Isten fia, mert túl magabiztosak voltak. Hiszen hányszor megígérte az Isten, hogy elküldi a megváltót? Ezek után nem hinni neki, az egy magabiztosságból hozott rossz döntés. Ők nem tévedhetnek, gondolták. Azt tehetnek, amit akarnak, Jézussal is, meg bárkivel, hiszen úgyis nekik van igazuk, ők a törvény ismerői. Az Úr Jézus azonban olyan gyönyörűen felelt nekik, hogy még a lélegzetük is elállt. Valami zseniális ez a válasz. Milyen jó lenne, ha mi csak tized ennyire tudnánk gyorsan válaszolni, és ilyen remekül, amikor bennünket is kérdez a világ. Az Úr Jézus ezt mondta, minden azé, akinek a képmását hordozza. A pénz a császár képével volt abban a korban hitelesítve. Azt tehát a császáré. Meg kell adni az adót, nincs mellébeszélés. Az ember viszont, és ez a fontosabb, az Istennek a képmását hordozza. Kinek tartozik akkor engedelmességgel? Kié akkor az egész élet? Mert a pénznek se csak az az oldala a császári, amelyiken a feje rajta van. Az egész pénz úgy, ahogyan van. Kié akkor az egész életem, minden gondolatom? Azé, akinek a képmására vagyok teremtve. Csodálatosan szép ez az üzenet, annál rettenetesebb, hogy a legtöbb ember ez alól mégis kibúvót keres. Már az adót is nehezen fizetik, de Istenről végképp hallani se akarnak. Pedig hát az Isten hatalma összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint az adóhivatalé. Csak ezt az emberek önteltségükben nem gondolják végig. Meg azt sem, hogy az Isten jósága is sokkal nagyobb, mint az adóhivatalé. Bár manapság már ugye ebben is változás következett be, mert most már segítségünkre van az adóhivatal. Azt hiszik az emberek, hogy az Isten elvenni akar tőlük. És ez a gondolat még bennünket is időnként megkísért. Pedig az Isten csak azt veszi el, ami azt akadályozza bennünk, hogy az ő ajándékát elfogadjuk. Az önteltséget. A túlzott magabiztosságot, na ezeket tényleg elveszi. Megtanít arra, hogy mennyire rá vagyunk utalva, hogy ő nélküle még egy lépés sem tehetünk ebben az életben. De aki ezt megtanulja, aki elfogadja ezt a helyzetet, hogy ez tényleg így van, annak az életében felragyog a Krisztus. Az nem lesz többé egyedül. Nem csak fájdalmai lesznek ebben az életben, hanem valódi örömei is. Az elsőként felhangzott csodálatosan szép 99. Zsoltárnak az üzenete ugyan erre erősít rá. Ezt mondja, te szolgáltatsz, Urunk, Jákobnak jogot és igazságot. Nem tudom, hogy ez feltűnte valakinek egy tipikus Zsoltár mondat egyébként, na de hát Jákob neve azt jelenti, hogy csaló. Igazság egy csalónak? Ilyen lenne az Isten? Hát már itt is ezt halljuk. Hogy értsük ezt? Nyilván úgy, hogy nem akkor szolgáltatott az Isten igazságot Jákobnak, amikor még csaló volt. Amikor elvette a bátyja elsőszülöttségét és az áldást. Akkor szolgáltatott évtizedekkel később igazságot az Úr Jákobnak, amikor Jákob őszinte bűnbánatot tartott, és az Úristen ereje előtt meghajolt. Mindvégig készen volt az ajándék. Azt a Biblia világosan tanítja, hogy Jákobot az Isten már a születés előtt arra választotta ki, hogy ő vigye tovább Ábrahám és Izsák élet útját, ő legyen a választott népben a következő pátriárka. Ezzel együtt mégiscsak akkor kaphatta meg ezt az ajándékot, akkor tölthette el ez örömmel, amikor alkalmassá vált erre az ajándékra. Természetesen a Zsoltárban Jákob Istennek a választott népét jelenti, és nem egyénileg magát Jákobot, aki ekkorra nyilván már régen halott volt, hanem azért mégiscsak jó ez a gondolat, mert a fentiek, amiket elmondtam, éppen úgy igazak egy egész nép vonatkozásában, és mindannyiunk vonatkozásában, mint Jákobra nézve. Kérkedés, magabiztosság helyett bűnbánat és alázatos meghajlás kell az Isten akarata előtt, akkor az ő áldásai számolatlanul fognak ránk áradni. Aztán így folytatja a Zsoltáros az őszinte szavakat. Felhő oszlopból szólt Izrael népéhez, ők pedig megtartották intelmeit és a nekik adott rendelkezést. Urunk Istenünk, te válaszoltál nekik, megbocsátó Istenük voltál, bár megtoroltad tetteiket. nem voltak elfelejtve, a meg nem bánt, a nem rendezett bűnök. De azonnal kész volt a szabadítás, a bűnbocsánat, a megtérők, a bűneiket megbánók és elhagyni igyekvők számára. Az egész Ószövetség erről szól. Csinálnak valami nagy bajt. Mit kezdenek vele? Az Istennel szemben is kitartanak? Nekem van igazam akkor is, ha agyon ütsz? Vagy legalább ott az Isten szín előtt belátják, hogy ezt nagyon elrontottuk, ez nem mindegy. Hát ezért van az, hogy az Úr Jézus, ennek az Istennek a fia, körül ez a Zsoltár szól, a pénz felől őt törbe csalni igyekvőket is a megtérésnek a fontosságára figyelmezteti. Látom rajtatok, hogy eddig ti így gondolkodtatok, ahogyan hozzám is jöttök. Gonoszul, önzően, magabiztosan. De most itt a lehetőség, hogy ezt végre abba hagyjátok. Jó lehet nektek, én vagyok a probléma, tőlem akartok megszabadulni, de hát nem én rontom el az életeteket, hanem ti magatoknak. Mert a császárnak adót fizetni az semmi. Magatokat megtagadni az Istentől, na az a valami. Mert azért örök kárhozat jár. Ne tagadjátok meg tehát magatokat az Úrtól. Uralkodik az Úr, reszkessenek a népek, mondja a Zsoltár. Nagy az Úr a Sionon, magasan fölötte van minden népnek. Az első kérdésünkre, hogy miben kell helytállnia a keresztény embernek, íme itt a válasz. Először, és ez a legfontosabb, az Istennek kell adni magunkat. Amikor pedig az Úréi vagyunk, akkor a világi dolgokban, a hétköznapi életben is az Úrhoz méltóan kell viselkednünk, és így is fogunk viselkedni. Nincsen két világ. Egy, amelyikben ájtatos hívők vagyunk, míg a másikban csak emberek. Nem lehet úgy keresztjénnek lenni, hogy hívőnek tettetem magam, ez egy másik fajta, pedig nem vagyok az, és úgy sem lehet keresztjénnek lenni, hogy otthon hívőként viselkedem, de a falu közössége előtt már nem. Ami az Istené, azzal neki tartozunk. Márpedig mindenünk az övé, az egész életünk. Egyebet nem kér azért, hogy egész további életünkben, az örökké valóságban a tenyerén hordozzon. De ezt igen. Aki nem akar az övé lenni, az nélküle is élhet. Aki viszont bölcsen, helyesen akarja ezt az életet tölteni. Aki értelmet akar minden pillanatának, nem a hiába valóságra gondolni, az egyet tehet ezért, adja meg az Istennek azt, ami az Istené. Segítsen az Úr mindnyájunknak abban, hogy odaadóbbak tudjunk felé lenni. És segítsen mindazoknak, akik csak kísértésből, kötözködésből keresik Istent, hogy ehelyett tudjanak megalázkodni, tudják önként felajánlani magukat az Úr Jézus Krisztusnak. Általuk eddig nem ismert boldogság várja őket ebben az esetben. Ámen.